Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a javaslat 12 pontból áll. A tervezett módosítással megszűnik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Az új államfőt a tervek szerint még idén nyáron megválasztja az országgyűlés. A javaslat 3 ciklusban korlátozná a parlamenti képviselők mandátumát. Helyreállítanák az Alkotmánybíróság függetlenségét és korábbi jogköreit is. Emellett a vármegyék nevét visszaváltoztatnák megyékre. A kormányfő kiemelte, a csomag a széleskörű társadalmi egyeztetés után készült el. Gulyás Gergely szerint a benyújtott alkotmány módosítása a jogállam végét jelenti. A Fidesz parlamenti frakció vezetője közösségi oldalán reagált a kormány javaslatára. Úgy vélte, a tervezett politikai alapon váltaná le a jogszerűen működő köztársasági elnököt. Kiemelte, hogy a módosítás a demokratikus választásokat és az alkotmánybíróságot is korlátozná. A politikus szerint a rendszerváltás óta még senki sem próbálta meg így kizárni az ellenzéket. A Fidesz frakció a hétfői ülésen tárgyal majd a kialakult alkotmányos válsághelyzetről. Magyar Péter közösségi oldalán reagált Gulyás Gergely bírálataira. A miniszterelnök viccesnek nevezte a Fidesz frakció vezetőjének aggodalmát. A kormánypárt szerint ugyanis az alaptörvény módosítása az önkényuralom kezdete. Magyar Péter válaszában feltette a kérdést, hogy mi okozhat alkotmányos válságot. Szerinte a bírói függetlenség erősítése vagy az alkotmánybíróság jogköreinek visszaadása nem az. Úgy vélte, a vagyonvédelmi hivatal létrehozása sem jelent veszélyt a demokráciára. Orbán Viktor szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. A Fidesz elnöke közösségi oldalán reagált a legutóbbi belpolitikai eseményekre. Úgy vélte, Áder János volt államfő higgadtan és észérvekkel állt ki a jogállamiság mellett. A korábbi miniszterelnök szerint ezt követő kormányzati reakciók már az agresszióról szóltak. Áder János korábban alkotmányellenesnek nevezte a közjogi méltóságok tervezett elmozdítását. Magyar Péter miniszterelnök erre válaszul éles kritikával illette a volt köztársasági elnököt. Vitézi Dávid szerint 1200 milliárd forintot kapott az autópálya konceszor. A közlekedési miniszter közösségi oldalán brutálisnak nevezte ezt az összeget. Bejelentette, hogy a tárca már megkezdte a 35 éves szerződés átvilágítását. A politikus szerint a magántőke alapokkal kötött megállapodást az adófizetők finanszírozzák. Úgy vélte, a cégek eddig nem valósítottak meg a kifizetésekkel arányos műszaki tartalmat. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a konstrukció valójában csak egy közpénz kicsatornázási eszköz. Emlékeztetett, hogy a szerződés jogszerűségét már az Európai Bizottság is vizsgálja. 250 éves fennállását ünnepli az Amerikai Egyesült Államok a függetlenség kimondása óta. A negyedszázados történelmi jubileumról az ország szombaton nagyszabású rendezvényekkel emlékezett meg. A tengerentúli ünnepségek és kulturális programok azonban nem korlátozódnak a hétvégi nemzeti ünnepre. A kerek évforduló alkalmából ugyanis egész évben folyamatosan tartanak a tematikus megemlékezések. A kiállítások és az ünnepi eseménysorozatok a tervek szerint minden amerikai tagállamot érintenek. A jubileumi év programjai így a következő hónapokban is meghatározzák majd az amerikai közéletet. Kínai utasszállítógép miatt riasztották a NATO készenléti repülőgépeit. A honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a riasztást kora délután rendelték el szombaton. A Hongkongból Londonba tartó Airbus a román légtérben nem lépett kapcsolatba az irányítással. A magyar légvédelem géppárja percekkel a bejelentés után felszállt a kecskeméti bázisról. A vadászgépek a magyar határnál vizuálisan figyelmeztették a kínai repülőgépet. Az utasszállító ezt követően vette fel a kapcsolatot a civil légirányítással.
Az időjárásról.
Időszakosan megnövekedhet a felhőzet, de többnyire felhőtlen lesz az ég. Az ország északi-északnyugati felén zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések az északi-északnyugati szelet. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 18 fok között valószínűek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Szeretnék indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni. Szeretném, ha bokáig érne a hajam, szeretném jobban szeretni magam. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplement így játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma. Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni. Szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni.
Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementét játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Gudor Botond erdélyi református lelkész lesz, akivel arról beszélgetünk, hogy miért fontos az, hogy egy református gyülekezet anyagilag független és önfenntartó tudjon lenni. Gudor Botond elmeséli, hogy milyen tárgyalni a román állam képviselőivel, polgármesterekkel, visszakövetelni azt, ami egykor a református egyházé volt.
Bármennyire is azt gondolják, hogy elfelejtem a történeteket, visszatérek rájuk, mert ez a vagyon, ez az egyházamnak a vagyona, nem az enyém, felelek érte, és remélem, hogy a gyülekezetek önállósága ezzel erősödik.
És elmeséli majd, hogy mit ért el Magyar Igenben, ahol 3 református volt a gyülekezetében, amikor elkezdte ott a szolgálatát.
Egy alig néhány fős egyházközség történetében az állt elő, hogy én 18 évi szolgálat alatt függetlenné tettem anyagilag az egyházközséget, mire onnan elkerültem Gyulafehérvárra.
Mai vendégünk tehát Gudor Botond, erdélyi református lelkész. Tartsanak velünk!
Ha csak a vihar lenne, és előtte csendem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Miért fontos a református gyülekezetek anyagi függetlensége? Gudor Botond erdélyi református lelkésszel beszélgetünk erről, aki elmeséli majd, hogy amikor elkezdte a szolgálatát Magyarigenben, 3 tagja volt a református gyülekezetnek, amikor eljött onnan, már 20-an voltak. Ám nem csak a lélekszám gyarapodott, hanem sikerült visszaigényelni a román államtól a korábban elvett erdőiket, legelőiket, épületeiket. Mindez pedig megteremtette azt, hogy annak ellenére, hogy 20 fős a közösség, önfenntartó tudjon lenni. De ne gondolják, hogy könnyű volt a román állammal, bíróságokkal, hivatalokkal ezt rendezni. Gudor Botonddal, egykori magyarigeni lelkésszel beszélgetünk, aki most egyébként a gyulafehérvári református egyházközség lelkipásztora.
Mielőtt a konkrét történetekről beszélgetnénk, hogy hogyan sikerült a saját példáink keresztül, a saját gyülekezetein, lelkészi működésén keresztül egy-egy erdélyi gyülekezet anyagi függetlenségét biztosítani, hagyj lépjek egyel vissza, és kíváncsi vagyok az elméleti válaszára. Hogy miért fontos az ön szerint, hogy egy református gyülekezet az anyagi értelemben önálló legyen, független legyen, hogy ne kelljen másra számítania? Hát úgy is mondhatnám, hogy ne legyen kiszolgáltatott.
Köszönöm a kérdést. Azt hiszem, hogy a gyülekezeteink története, egyházunk története arról is híres, hogy képes volt anyagilag túlélni olyan korokat, olyan időszakokat, amikor mondhatni háborúk és járványok tizedelték meg a tagságát. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a tagok, akár lelkészekről beszélek, akár egyszerű hívekről, összefogtak és megtalálták annak módját, hogyha szegényen is, de az egyház megmaradjon az evangélium hűsége mellett. A 21. század elvárásai, de a 20. század is voltak különbek, olyanok, hogy szeretnénk, hogyha a gyülekezeteink úgy vannak anyagi biztonságban, az igehirdetés tisztessége és tisztasága úgy marad meg, templomainknak a kijavított állapota, illetve használható állapota úgy jelenik meg a hívek előtt, hogy azt lehetőleg a saját támogatásunkból, saját pénzforrásainkból tudjuk megvalósítani. Ez nem mindig volt lehetséges. Erdélyben mindig kérdés volt, ma is kérdés, hogy hogyan tovább az anyagi függetlenséget illetően, mert talán Magyarországtól eltérően az egyházi kongrua, azaz a lelkészek támogatása, jelentős támogatása a lelkészi fizetésekben. És mindig felvetődött a kérdés, hogy az úgy rendben van, hogy az állam támogat, de mi lesz akkor, hogyha az állam elvár olyat, ami ellenmond a te lelkiismeretednek. Mégis én azt gondolom, hogy egy olyan rendszer, amely biztonságot jelentett, viszont a szorványgyülekezetek vagy kisebb gyülekezetek szempontjából van egy olyan pszichológiai határ, amely a megélhetést, illetve egy gyülekezetnek az gazdasági autonómiáját is kérdésessé teheti, és ez a 200-as határ. Explicite, hogyha 200 tag van egy egyházközségben, akik fenntartják az egyházat, ha az alá esik a határ, akkor már nehezen fenntartható a lelkészi állás, illetve nehezen fenntarthatók az épületek anyagilag. Ez azt jelenti, hogy a lelkésznek alternatív megoldásokat kell keresni, illetve a híveknek sokkal adakozóbbnak kell lenni, ha azt szeretnék, és amennyiben azt szeretnék, hogy lelkészük legyen. Nem tudom Magyarországon ez hogyan van, de a gyülekezeteinek a 80-90%-a azzal az igénnyel és elvárással él, hogy idézem a közmondást, hogy égjen a villany a parókián. Ez azt jelenti, hogy az erdélyi dombos viszonylatok között, ha villanyfény van a parókián, vagy régen gyertyafény, akkor mindenki lelki biztonságba érezte magát. Nos, ezért áldozni kell, és kellett. Tehát én úgy látom, hogy ez a fajta önállóság egyfajta hitelességet és hosszú távon missziós lehetőségeket rejt magában, mert az a gyülekezet, az a közösség, amely áldoz a jövőjére, az a gyülekezet tervez. Mert lehetünk tízezren, ezren, de ha nem biztosítjuk az önállóságát a gyülekezetünknek, tehát elvárjuk, hogy más tartson el bennünket, akkor ez a helyzet megnehezítheti a tervezésünket, visszafoghatja. Ugyanakkor akár a pályázati rendszerekből is kiindulva mindig nagyon örömteljes, ha valaki úgy buzdít bennünket az önállóságra, hogy mindig számon kéri az önrészt, és arra figyelmeztet, hogy nekünk is hozzá kell járulni valamivel. Tehát, hogy ennek az összetevői persze nem zárják ki azt, hogy mindig is felelősek vagyunk önmagunkért. Tehát ahogyan egy család, egy társadalom adminisztrálja magát, ugye az egyházközségnek is kell, és még egyszer ez egy szükséges dolog, ami a szorványban elengedhetetlen ahhoz, hogy egy-egy egyházközség hosszú távon tervezzen, és ne rövid távon.
És ön szerint ez az igény, ami megvan, és ezek szerint megvolt korábban is az erdélyi reformátusokban, ez fakad-e abból, hogy egy kisebbségi létben élnek, az erdélyi reformátusok magyar anyanyelvűek, és Romániában élnek. És hagyj hozzam ide példaként a mai magyarországi reformátusokat. Az elmúlt 16 évben én úgy tapasztaltam gyülekezetekben, hogy azért könnyű volt hozzászokni azoknak a gyülekezeteknek ahhoz, hogy más segíti őket eltartani, ahol kaptak jelentős vagy uniós, vagy kormányzati támogatást. És hogy a kettő között van-e különbség? Tehát, hogy az erdélyi reformátusokban ez az igény, ez onnan gyökerezik, hogy ők a mai Románia területén élnek ön szerint? Vagy nem lát ilyen különbséget a kettő közösség között?
Természetesen vannak hasonlóságok és vannak különbségek. A különbség az, hogy a kisebbségi lét megköveteli ezt a fajta nemzeti gyülekezeti önállóságot, függetlenséget. És pedig, ha bibliai ígét keresünk hozzá, például azt is elmondanám, hogy nem vagyunk a meghátrálás emberei. Tehát kisebbségben nem léphetsz hátra, hanem mindig tervezned kell, mindig bátornak kell lenned, és mindig vállalnod kell, hogy életed, szabadságod veszélyben lehet a kisebbségi sors miatt. Ezzel talán Makkai Sándor püspöknek mondok kicsit ellent, azzal, hogy ő úgy ment el Erdélyből, hogy nem lehet kisebbségben élni, ebből aztán nagy irodalmi vita is lett, viszont azzal, hogy ott maradtunk, és számos gyülekezet nem mehetett el sehova, azzal, hogy ott maradt, pontosan ezt a függetlenséget erősítette meg olyan körülmények között, hogy aki ismeri a 20. századi erdélyi két világháború közti egyháznak az életét, az tudja, hogy az egyházat visszakényszerítették a saját épületeibe, és az állam, nyilván az új román állam teljesen kivonult. A közszféra kivonult az egyházak finanszírozásából, tehát az egyháznak kellett az iskolát, a kollégiumot, az egyházközséget, lelkészt, a tanítót eltartani, kántor tanított, és ezzel az erdélyek bizonyítottak, hogy igenis képesek egy intézményrendszert működtetni. A másik, hogy kegyelmi idő is tud lenni ez a kisebbségi lét, hiszen az Úristen nem úgy küldi ki a tanítványait, hogy jó dolgok legyen, és bizony elég nehéz körülményeket jósolt meg mindenkori tanítványainak, de ugyanakkor egy szép vállalkozás is, amikor azt látod, hogy súly alatt nő a pálma. Talán a kényelmi státusa az, ami Európában is azt mutatja, sugallja, hogy sokféle nehézség következik. Demográfiai visszaesés, elkényelmesedés, és folyt szekularizáció, és ezek mind a jóléti társadalomnak olyan következményei, amelyeket nem szoktunk hangosan kimondani, bár mindenki jólétre vágyik. Így az erdélyi gyülekezetek élete is, én azt mondhatnám, egy küzdő élet, ahol vállalás van, ahol tényleg próbálják megvalósítani azt a közmondásos elvárást, hogy legyen lelkész, égjen a villany a parókián, viszont az érem másik oldala az, hogy tényleg lehet ebből kényelmi státus is, és mondok erre példát, sokszor a gyülekezeteinknek a hierarchikus berendezkedése miatt, tehát hogy egyfajta mondhatni fentről le vagy lentről fel való gondolkodás eredménye, hogy mindent elvárunk a lelkésztől, aki egyszerre építészmérnök, freskorestaurátor, közgazdász, tanár, tanító kell legyen, és közben ugye a gyülekezet kényelmi státuszban kerül, vagy fordítva, a lelkész azt mondja, hát neki csak az a feladata, hogy az igét hirdesse a szószéken, tehát végezze el a presbitérium a munkát. A baj az, mikor mindenki elvárja a másiktól ugyanazt, és senki nem tesz semmit, akkor nyilván a gyülekezet végét jelenti ez. Tehát elmondva azt, természetesen örvendünk, és mindig is örvendünk mindenfajta támogatásnak, és akár Európai Uniós támogatás sikere, akár a holland testvérek, vagy a svájci testvérek támogatása, és főleg az anyaország támogatása nagyon-nagyon sokat jelentett és számít a közösségeinkben, így a szórványban is. De ezeket mindig szerintem úgy kell értelmezni és elfogadni, és azokkal élni, hogy a felelősségünk nem szűnik meg. És ez a felelősség az az, hogy egyrészt te kerülsz olyan helyzetbe, hogy segítened kell a másikon, és főleg olyan helyzetbe, hogy nem várhatod mástól mindig a megoldást. Tehát a svájciak és a hollandok, vagy az angol testvérek nem fognak mindig Erdélybe jönni, mert hogy a mezőségi szegény eklézsia nem tud előbbre jutni, mert úgy látják, hogy az afrikai, vagy a közép-ázsiai gyülekezetek, vagy kereszténység léte veszélyben van, inkább oda mennek, tehát nekünk is meg kell tanulni küzdeni, áldozni, fennmaradni. Ez a garanciája annak, hogy a gyülekezetek önállósága megmarad, ha nincs egy teljesen kényelmi státusz.
Oké, köszönöm a kontextust, és akkor forduljunk rá arra a gyakorlati részére a beszélgetésnek, hogy mindezt a saját példáink keresztül hogyan tudta elősegíteni. És akkor itt én hagyj hozzam be azt, hogy itt nem csak arról van szó a anyagi függetlenségnél, hogy mondjuk mondok egy magyarországi példát, hogy mondjuk egy méhészetet, meg egy éttermet tart fönt egy gyülekezet, és ebből van bevétele, és ebből tudja mondjuk az intézményeit meg a lelkipásztorát eltartani, hanem itt különböző jogi, speciálisan Romániára vonatkozó jogi dolgok is vannak, amiket meg kérem, hogy úgy magyarázzon, hogy ezt egy magyarországi is értse. Tehát itt milyen perekbe kellett önnek eljárnia, egyébként bevehette volna az előbbi felsorolásba azt is, hogy jogász is a lelkész, tehát hogy már hogy ugye sorolt, hogy miket kellene a lelkészíteni. Szóval mondjon egy-két példát, hogy hogyan sikerült a saját gyülekezeteiben ezt elérni, ezt az anyagi függetlenséget.
Természetesen a gyülekezeteknek az élete, legalábbis a gazdasági része sok mindenből állhat. Állhat a hívek egyszer adakozásából, a gazdagabb, tehetősebb hívek támogatásából, vagy partner gyülekezetek támogatásából. Akár én is elmondhatom azt, hogy a Miskolci gyülekezet például támogatta az Alvinci Szorvány gyülekezetet, amit én nagyon pozitívnak tartok, mert ezzel is kifejezzük egymás iránti testvéri szeretetünket. Viszont hogyan lehet olyan helyzetekben függetleníteni anyagilag a gyülekezetet, hogy sok eszköz nem áll rendelkezésedre, és ez a szorvány helyzete, hiszen a szorvány egyfajta sérülékeny helyzetben van, azáltal, hogy kevesen vannak, akik támogathatják, hívek, viszont nagyon gazdag, sőt mondhatni rendkívül értékes történelmi örökséggel rendelkezik. Értem ez alatt azon épületeket, amelyeknek birtokában van, templom, parókia, de talán azokat is, amelyeket az állam elvett 1948 és 1962 között. Ez a két év, illetve ezen évek közötti periódus az, amikor Romániában a legtöbb egyházat kisemmizték, és a kommunista hatóságok majd mindenüket elvették, földeket, épületeket és egyéb javaikat. Tehát ezeket vissza kell szerezni, és nyilván a visszaszerzés folyamata egyszerűbb ott, ahol a saját közösséged a politikai faktor, tehát hogy a polgármesteri hivatalban tegyük fel a presbiter, épp a polgármester és a szavazó közösség önmagában a gyülekezet, vagy a gyülekezet azon része, amely tegyük fel modern politikai szófordulattal a mérleg nyelve tud lenni. Ilyenkor persze a restitúciós ügyek könnyebben mehetnek, de hát elmondhatnám azt is, hogy néha ez pont ez az akadálya ennek. Tehát, hogy nem kizárólagos az, ha sikertörténet az, ha többségben van egy-egy településen, mondjuk a magyarság és a reformátusság. A szorvány vulnerabilitása, sérülékenysége abban áll, hogy ott nem volt meg az a szándék, hogy politikai félelem miatt, vagy voksokra való számítás miatt ezeket visszaadják. Tehát ez ki volt zárva, emiatt elodázták teljességgel a visszaszolgáltatást, és utolsó percre hagyták. Emiatt a lelkészeknek jogászá is kellett lenni. Fel kell térképezni azt, hogy az egyházközségeknek mi volt. Ez azt jelentette, hogy levéltáraktól kezdve a saját levéltár, országos levéltár, megyei levéltárak segítségével össze kellett állítani azt a lajstrómot, amely visszahelyezte végül is a lelkész elé került mindaz, amit elvettek 1948 után. Másrészt meg kellett keresni azokat a jogi eszközöket, amelynek segítségével, vagy amelyeknek segítségével visszakérhette ezeket a javakat. Nos, két része van a visszaigénylésnek Erdélyben, még mindig mind a kettő működik, és talán a hallgatóknak azt is elmondanám, hogy a mai napon is egy olyan polgármesterrel tárgyaltam, aki nem akarja megoldani a restitúciót, de azért ígért nekem valami templomrestaurálási pályázati pénzt, hogy hát, ha hallgatok, tehát ma is volt már egy politikai tárgyalásom mondhatni, ahol idézőjelben mondom, kicsit jezsuita próbáltam lenni, hogy mind a kettőt megsürgettem a maga rendje és módja szerint. Tehát nagyon élelmesnek kell lenni abban, hogy az ember hogyan szerzi vissza a javait. Tehát az egyik része a külterületek része, amely azt jelentette, egy gyülekezetnek akár 5 vagy 20 vagy 50 hektár közötti területe lehetett rétje, kaszálója, erdeje, szántóföldje vagy szőlőse, Erdélyben elég sok szőlős is van. Tehát ezeket visszakérni 1990 után lehetett több törvény alapján, és most a kedves hallgatóknak tudnám mondani, a 18-as, a 247-es, a 62-es törvényrendeletet, tehát rengeteg törvény volt, ami ezeket úgymond megengedte, vagy azt megengedte, hogy visszaigényeljék, hát ezzel éltem is, de legtöbbször nem működött a visszaigénylés. A belterületeket viszont, értem ez alatt egy-egy település területén levő házat, iskolaépületet, akár elvett ingatlant, belterületet, ezeket Bukarestben kellett a 94-es kormányrendelettel visszakérni, külön bizottság, restitúciós bizottság, kormány szintű bizottság foglalkozik ezekkel. Hát ott is lehezen halad az ügy, és a Mikó ügy óta úgy halad, hogy a kézifék is fel van húzva. Nem tudom, milyen kéziféket használnak, de jó fog, mindenképpen lassan haladnak az ügyek. És hát a lelkészeknek el kellett indulni ebbe a két irányba, ami azt jelenti, hogy nagyon költséges egy-egy restitúciós folyamat. De miért szükséges? Azért, mert a vagyoni részek visszakerülnek, akkor azok garantálhatják, segíthetik a gazdasági önállóságnak a hosszú távú eredményeit. És hát én ezt próbáltam megvalósítani.
Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval, a hírek után folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Gudor Botonddal, a gyulafehérvári református egyházközség lelkészével, aki korábban magyar igenben szolgált.
A más számom, más számtalan, nem keres engem, már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél most sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd 100 virág, 100-ból 100 néz vissza rád. Nyílik majd 100 virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd 100 virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd 100 virág, 100-ból 100 néz vissza rád. Nyílik majd 100 virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd 100 virág, ha megtalállak téged. Nyílik
Hölgyek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyar Péter benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását. A miniszterelnök szombaton délután egy videó üzenetben ismertette a tervezett változtatások 12 főpontját. A kormányfő hangsúlyozta, a javaslat célja az állam megtisztítása, valamint az, hogy a magyar államot soha többé ne ejthessék fogjul. A tervezett módosítások között szerepel az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozása maximum 12 évre vagy 3 ciklusra. A javaslat emellett megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, és visszaadná a korábbi jogköröket az Alkotmánybíróságnak. Létrehoznának egy nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalt, a történelmi vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Magyar Péter kiemelte, hogy a rendszerváltás óta eltelt 36 évben most először előzte meg széleskörű társadalmi egyeztetés az alkotmánymódosítást. Eredménytelennek nyilvánították a Matthias Corvinus Kollégium új budapesti központi épületére kiírt közbeszerzési eljárást. Az MCC kuratóriumának döntése értelmében a tehetséggondozó intézmény vezetősége nem építi meg a fővárosi Somlói útra tervezett új székházat, mivel a legkedvezőbb kivitelezői ajánlat is meghaladta a jóváhagyott pénzügyi fedezetet. A szervezet közölte, hogy a felelős vagyongazdálkodás jegyében nem biztosítanak többletforrást a beruházáshoz. A fővárosi projekt leállítása ugyanakkor nem érinti a vidéki hálózatot, így a Miskolci MCC központot sem. A szervezet országszerte és a határon túl is folytatja a történelmi értékű ingatlanok megmentését és felújítását. A döntés hátterében az alapítványi törvény módosítási tervezete és Orbán Balázsnak a kuratórium eddigi elnökének távozása áll. Kétnyelvű zenés áhítaton mutatkozott be a Gudimel énekegyüttes a közelmúltban. A főleg protestáns klasszikus műveket tolmácsoló kórus a Kálvintéri templomban lépett fel. Ezzel a rendezvénnyel elkezdődött a nyári, szerda délutáni istentiszteletek sora. A nemrég alakult kamara együttest Fremda Balázs alapította és verbúválta össze. A tagok a klasszikus egyházi zene és a protestáns hagyomány értékeit közvetítik. Nevüket a francia Claude Gudimel zeneszerzőről választották. Az első zenei blokkban magyar református dallamok és szövegek csendültek fel. A repertoárban Johann Walter és Bárdos Lajos művei is szerepeltek. Elhangzott a német barokk komponista Heinrich Schütz egyik darabja is. Az alkalmon Karsai Eszter nyugalmazott lelkipásztor hirdetett igét magyarul és angolul. A zenei program Johann Sebastian Bach János passziójával folytatódott. Zárásként a kortárs norvég zeneszerző Ula Jélo művét adták elő. A sikeresen debütáló énekegyüttes augusztus végéig várja a lelki felfrissülésre vágyókat. Rangos nemzetközi irodalmi díjat nyert Viski András regénye. A Kitelepítés című kötet kapta meg a legjobb német nyelvű műnek járó elismerést. A díjat a szerző és a fordító Tankó Tímea közösen vette át Berlinben. A nemzetközi zsűri egy rendkívül erős és sokszínű mezőnyből emelte ki a könyvet. A bírálók külön méltatták a fordító nyelvet újrateremtő precíz munkáját. A gálaesten a zsűri elmondta, a mű a szeretet és a szabadság dicsőítő éneke. A kötet a Zurkamp Verlag német kiadó gondozásában jelent meg. A rangos elismerést eddig még egyetlen magyar jelöltnek sem sikerült elnyernie. Korábban olyan neves írók is szerepeltek a listán, mint Eszterházi Péter vagy Nádas Péter. A regény alapját a szerző gyermekkori lágerélményei és a családi tragédiák adják. Édesapját koncepciós perben ítélték el, a családnak a fogságban csak a Biblia adott erőt. Rövid időre megszökött a fővárosi állatkert két új hulmán langúrja. A 74 év után újra Budapesten látható majonfaj egyedei alig két nappal a bemutatások után hagyták el a kifutójukat. Az intézmény szakmai stábja azonnal életbe léptette a biztonsági protokollokat, és kiürítette az érintett épületet. A gondozók végül 20 percen belül sérülés nélkül befogták a testvérpárt. Az állatkert közölte, hogy a hulmán langur alapvetően nem veszélyes az emberre, a látogatók biztonsága érdekében mégis a legszigorúbban jártak el. A majmok jelenleg a belső kifutóban pihennek, és előre láthatólag az előttünk álló hét végén lesznek újra láthatóak, miután megerősítették a terület védelmét.
Az időjárásról.
Időszakosan megnövekedhet a felhőzet, de többnyire felhőtlen lesz az ég. Az ország északi északnyugati felén zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések az északi északnyugati szelet. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 18 fok között valószínűek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Gudor Botond erdélyi lelkésszel, aki most a Gyulafehérvári gyülekezetben szolgál, korábban pedig Magyarigenben volt református lelkész, erről az időről is mesél majd. Témánk pedig az, hogy miért jó, ha egy református gyülekezet anyagilag független és önfenntartó tud lenni. Erről beszélgetünk tehát Gudor Botond erdélyi református lelkésszel.
Románia esetében a konkrét ingatlanok és területek visszaadásáról van szó, vagy kárpótlásról van szó, vagy járadékról van szó, vagy ezek kombinációjáról van szó?
Ezek kombinációjáról van szó, hogyha egyértelmű a helyzet és az államnak nincs érdeke, akkor visszaszolgáltatásról is szó lehet. A visszaszolgáltatás előfeltétele a politikai lobby, vagy egy olyan leromlott épület, aminek az állam egyáltalán hasznát nem veszi. Általában kombinált visszaszolgáltatási módszer van, ami azt jelenti, hogy esetleg úgy ajánlanak vissza egy épületet, hogy hozzá volt építve egy másik rész, amit a gyülekezetnek kompenzálni kell az állam fele, és a gyülekezet nem tudja, tehát eleve megszűnik annak a lehetősége, hogy természetben legyen a kárpótlás, és olyankor 5 éven át kárpótolták eleinte elég jó árban az épületeket, és miután az állam látta, hogy ez sokba kerül neki, megváltoztatta a törvényt. Jelen pillanatban a törvény úgy működik, hogy a jelenkori közjegyzői értéket alapul véve, tehát a házaknak, épületeknek, területeknek van egy közjegyzői értéke, azt pontszámokká változtatják, és utána kifizetik az illető ingatlant a lelkésznek, gyülekezetnek éveken át ugyanúgy, de már apró pénzen. Tehát a törvény változása semmi jót nem jelentett, ráadásul nagyon lassan történik, és az inflációval egyszerre majdnem értékét veszti az az összeg. Tehát nem egy jó kárpótlási törvény van, vagy legalábbis a végrehajtása nem jó, viszont jobb, mint semmi. Jobb, mint semmi.
Bocsánat, hogy beleszólok, de Romániában ebben a pillanatban is a kormányban ott van egy magyar párt, az RMDS. Nem tudnak ebben segíteni? Vagy ez vonal alatti probléma mondjuk az RMDS szemében?
Én szerintem itt a szakmaiságot és jogszerűséget várják el az emberektől. Bármi, ami azon felül volt még gyanú szintjén is, az nagyjából oda vezetett, hogy az illetőt meggyanúsították. Itt Markó úrnak a példáját említeném, akit hát meggyanúsítottak, elítéltek 3 évre, és politikai menekülként élt itt Magyarországon, amíg rehabilitálták, de eltelt 10 év közben. Tehát a politikai lobby ugyan veszélyes, de jogszerű megközelítés, hát amiben reménykedünk mindannyian, hogy jogszerű megközelítés legyen, az nagyon is aktuális, és ajánlott azon politikusok számára is, akik bennünket képviselnek. Annál inkább, mert most a premontreiek ügye Váradon tökéletesen azt mutatja, hogy egy közösségi összefogás nélkül lassan-lassan az állam újra birtokba vesz olyan épületeket, amelyeket egyébként vissza kellett volna adjon.
Az ön példáiból mi volt a kezdjük a negatívval. Mi volt a legszürreálisabb így a román adminisztrációval, bírósággal, hivatalokkal való ügyintézése, beszélgetése, ami tényleg így a legszörnyűbb ebből az egészből, amit el sem akart elsőre hinni, hogy ez így folyik.
Mondhatni, az én viszonyom jó és barátságos a jelenlegi polgármesterekkel, bár tudják jól, hogy én állandóan a fejükre járok, és soha nem fáradok-e, mint a jó pecás remélni azt, hogy valamikor fogás lesz. És szerintem ezt nagyon unhatják, és meg is mondtam, hogy nyugodtan vegyék úgy, hogy amíg én élek, s ott vagyok, addig én egy reál prezencia leszek az ő életükbe, állandóan ott fogok lenni, és bármennyire is azt gondolják, hogy elfelejtem a történeteket, visszatérek rájuk, mert ez a vagyon, ez az egyházamnak a vagyona, nem az enyém, felelek érte, és remélem, hogy a gyülekezetek önállósága ezzel erősödik. Most pár példa. A legnehezebb akkor volt, amikor a feleségemet, aki közgazdász Magyarigenben, egy olyan egyházközségben, ahol úgy kezdtem a pályafutásomat, hogy 3 református egyháztag volt, egy gyönyörű barokk templom, egy rengeteg épület, és nyilván visszaigénylendő épületek és területek is voltak, tehát úgy kezdtem a pályafutásom, hogy a feleségemet egyedüli pályázóként felvették főkönyvelőnek a polgármesteri hivatalba. Már azzal elindult a lavina, hogy egy ilyen nagy román községben egy magyar találtak, aki főkönyvelő legyen. Tudtam, hogy ez nem kényelmes státus, mert én közben a polgármestert ostromoltam a kéréseimmel, amelyek jogosak voltak, viszont a polgármester nyilvánosan a főtéren utánam kiabált, hogy tiszteltes úr, amíg én élek, addig ön egyetlen épületet és négyzetcentiméternyi földet sem kap vissza. Ezt megígérem és esküszöm. És ugyanaz a polgármester egyszerűen kénytelen volt visszaadni a területeket. Előbb a 20 hektár legelőtt, utána a 30 hektár erdőt, utána a kaszáló, utána az épületet, és mindez csak úgy lehetett, hogy a restitúciós bizottság is visszaadott egy épületet, a polgármesteri hivatal megtámadta, én kivédtem a törvényszéken, a németországi nürnbergi testvérgyülekezetünk megtámogatta az orvosi rendelőknek a rendbetételét, építettünk egy gyógyszertárat, és ezzel fejlesztettem a községnek is a közegészségügyét, úgyhogy alig voltunk maréknyian. Végül is belátta a polgármester, hogy én ugyan rámenős és elég kuruckodó vagyok ezekben a dolgokban, de ugyanakkor fejlesztem a közügyet is, és az elmenetelem előtt már oda jutottunk, hogy bár én mindent visszaigényeltem, és megszületett az önállóságunk, szervezett románul egy Bodh Péter konferenciát, ami nagy dolog volt, mert felfedezték Bodh Pétert végre ők is, hogy ez a községnek a nagy embere. Sőt, ezen túl, amikor a román minisztériumba ment, igaz magyar miniszterhez, a megjelent köteteimből kérte egy adaggal, hogy sikerüljön meggyőzni a minisztert, hogy a faluba a közvilágítást azt modernizálják, a vizet bevezessék, és az egyvizet elvezet. Tehát, hogy minden rossz jóra fordul. Tehát ez egy példa, hogy hogy mennek ezek a dolgok. Maros Szent Imrén volt talán a legnegatívabb esetem, az is reményeim szerint jóra fordul, tehát én megpróbálom a rosszat jóra változtatni, mert a Jóisten segítségével ez biztos lehet. Az volt, hogy a temetőnk a nagy szorvány helyzetünkben a lelkészek változásával és bántalmazásával, sajnos ilyenről is szó volt Maros Szent Imrén, valahogy elsiklott. Tehát jogilag, telekkönyvileg nem volt véglegesen tisztázva a temetőnk története. És a központi szervek megüzenhették a polgármesteri hivataloknak, hogy ott, ahol olyan temető van, amely köztemetőként is működhet, de valamelyik felekezet használja, az illető felekezet nem tud elégséges bizonyítékot benyújtani, akkor hát onnan vegyék el. Egyik este telekkönyvet kapok, sőt a polgármesteri hivataltól küldték, hogy műemlék templomunkat telekelték, és nézem meg, minden rendben van-e. Hát nézve a telekkönyvi számokat, valahol az alján, ahol a temetőnk szerepel, egy ilyen folyamatot lát, én nem vagyok topográfus, sem jogász, de ilyet láttam, hogy itt a piros, hol a piros. Jelentek meg a topográfiai számok, és a telekkönyvi számok is tűntek el. Innen már rájöttem, hogy gond van. Elmentem a polgármesteri hivatalban, mondjuk ki, hogy 2020-ban vagyunk, COVID alatt, utolsó napja a fellebezéseknek, amikor ugye a telekkönyvi szisztematikus Európai Unió által támogatott bejegyzéseknek utolsó napja volt, hogy azokat meg lehetett cáfolni, támadni, helyesbíteni, és egyszerűen nem akarták kiadni a telekkönyvet, temető telekkönyvét, mert igaz volt, amit láttam. Tehát a polgármesteri hivatal magára írta a temetőt, és ha az egyházközség nem szólal fel törvényszéken, törvényszéki eljáráson belül 3 hónap alatt, az úgy is marad. De nekem nem fogadták el a leíratom, hogy ez így nincs rendben. És a polgármester valamikor délben megjelent, de közben lehetett látni, hogy a sajnos a szomszéd egyházközségek és a polgármester úr valószínűleges megegyezése folytán megpróbálták átjátszani más egyháznak a temetőt. Én erre rájöttem, és megmondtam a polgármester úrnak, hogy ez sok pénzébe kerül ezentúl, és meg kell mutassa szeretetét, ami egyházközségünkkel szemben vagy mellett, amíg él. Tehát ez volt az egyik kérésem. A másik, hogy semmi akadályt ne gördítsenek a visszaigénylés elé, mert szerintem a legcsúnyább dolog, amikor egy kvázi demokratikus világban államosítják a temetődet most, amikor pont a restitúcióról beszélünk. És ez nem egy példa. A egyházközségeink területén körülbelül 30 településre szolgálok be, ez egy nagyon nagy szám, de 4 helyen került a temetőnk hasonló esetben. Beszorozhatnám sok-sok hasonló erdélyi példával, ahol a lelkészeknek tudomásuk van, vagy nincs erről. Olyan helyzet is volt, hogy egy templomot iratták az államra, tehát alig vette észre. Nagyon szerencsések is voltunk, mert a kisebbségi jogvédelemért alapítvány innen Magyarországról azért támogatta a jogi, mondjuk háttér támogatással biztosította azt, hogy tudjunk pereskedni, mert nem tudtuk volna előre vinni egyébként. Tehát ezek voltak a szörnyű helyzetek, de ugyanakkor van pozitív tapasztalat is.
Na igen, ezt akarom akkor a beszélgetés utolsó felére. Mi a pozitív, akár ügyintézésben, meg akár eredményekben?
Hát említettem a magyar igeni polgármesteri hivatalban a szörnyűségeket. A vége történetnek az lett, hogy bár az uniónál is fellebbeztünk egy terület tekintetében, majd mindent visszakapott a Szórvány Egyház területeket és épületeket, amelyekben orvosi rendelőket rendeztünk, voltak korábban, tehát azokat javítottuk, gyógyszertárat építettünk ki, üzlethelyiségeket adtunk ki, és a területeket intenzív mezőgazdasági kihasználás mellett tudtuk értékesíteni. Tehát úgy is, hogy pályáztam az egyházközségnek Amerikában, igaz, és az ottaniak összegyűjtöttek egy traktorra való pénzt, úgyhogy a magyaroknak kicsit olcsóbban tudtunk szántani, a román lakosság piaci áron részesült ebben a szolgáltatásban, úgyhogy elmondhatom, hogy egy alig néhány fős egyházközség történetében az állt elő, hogy én 18 évi szolgálat alatt függetlenné tettem anyagilag az egyházközséget, mire onnan elkerültem Gyulafehérvárra, és fejlesztettük, tehát vendégszobákat építettünk ki, egészségügyet fejlesztettünk, a településen templomokat javítottunk az Ágoston Sándor Alapítvány fiataljainak is a támogatásával, és mondhatni nem csak a mi pénzünk, lelkesedésünk, hitünk volt benne, hanem sok más embernek is, akár anyaországi, akár tengeren túlinak a támogatása, és ezt én sikerként könyvelem el olyan körülmények között, hogy a 3 egyháztag, mire onnan elkerültem, már nem élt, de gyülekezetben voltunk már közel 20-an. És ezzel egy újfajta életet indítottunk el ott, ahol korábban romok voltak, és ahonnan a legtöbben elmentek volna, és engem is kérdeztek, hogy első év után nem mentél el. Azért, mert értelmet láttam benne, és hitet a küzdelemhez. Hát ez egy példa. A másik Alvinc példája, ahol ott is visszaigényeltük a tulajdonokat. Egy leégett parókiát ifjúsági központtá alakítottunk, a közösségi tereinket, a templomot, amely 1960 óta juh akkolként működött, és lebontották a tetőszerkezetét a rablók és azok, akik el akarták vinni a faanyagát. Azt újból kijavítottuk a Teleki László Alapítvány támogatásával például, de nem csak, anyaország is támogatott. Elkezdtük a istentiszteleteket tartani benne, és újabb közösséget tudtunk úgy alapítani, hogy az eleinte 12 egyháztagból lett közel 25. És ezzel is talán a trend ellenében, ha kis számokkal is, azt tudtuk bizonyítani, hogy nincs az, hogy nem lehet és nem akarom, csak akarni kell. Ebben mind kegyelem van, gondolom.
És mit gondol, hogyha magyar igenben nem indul el ez a gazdasági függetlenségének megteremtése a gyülekezetnek, akkor lett volna akkor 20 gyülekezetétek, amikoron eljön a 3 helyet, vagy az lett volna, hogy a 3-at el kell temetni, bocsánat, hogy én egyszerűen mondom, és be kell lakatolni a templomot, megvárni majd, hogy beszakad a teteje, aztán egyszer ki tudja, mi lesz vele.
Igen, én azt hiszem, hogy kellett az a 18 év és a rengeteg munka, imádság és lelkesedés és támogatás ahhoz, hogy független legyen a gyülekezet és gyarapodjon tagjaiban. Sok áldozat kellett. Például az, hogy a Sárdi parókiára, amely üresen állt, mezőségi családokat költöztettünk ki. Ez azt jelentette, hogy én lakhatást biztosítottam, és kertet adtam megmunkálásra, ingyen és bérmentve 2 családnak. Magyar igenben megosztottam a parókiát, nem tekintettem elsődlegesnek az én kényelmemet, és egy olyan családot vittem ki, amely műhelyt hozott létre a Pasaréti Református Gyülekezet támogatásával, és butor asztalosként olyan munkákat végzett, amelyek szépítették a helyet, illetve megteremtették a tábornak az alapjait, amit ott elkezdtünk, ifjúsági tábornak, úgyhogy elmondhatom, hogy szép lassan, összenőtt az a terv, az a lelkesedés, az imádság, ami a gyülekezet létszámát is növelte. És a függetlenedés az megengedte azt, hogy tovább folytassa az a lelkész a munkáját, aki most utánam jött, anélkül, hogy onnan egy hónap után, két hét után elment volna. Mert hogy tudott és volt mivel dolgoznia.
Ahogy beszélt itt a magyar igeni dolgokról, akkor az jutott eszembe, hogy azért mondjuk ki azt, hogy az, ahova el tudott jutni a magyar igeni gyülekezet, annak az alapjait évszázadokkal ezelőtt tették le az ott élő reformátusok. Megvették azt az erdőt, telepítették az erdőt, felépítették a templomot, meg a különböző épületeket. Tehát, hogy ennyi, hogy emlékezzünk rájuk, hogy ez volt ebben egy szakadás, de hogyha ők azt annó nem teszik meg az egyházukért, a közösségükért, akkor ön se tudta volna ezt mind megtenni.
Abszolút egyetértek a felvetéssel is, és ennek végül is a hasznával. Én úgy látom, hogy az az anyagi erőfeszítés, az a munka, amelyet eleink befektettek egy egyházközség életébe, amelynek a visszaszerzése, ahogy láttuk, sokszor bonyolult, alapja lehet egy új életnek, sőt, hogyha nagyon kapitalisztikus módon és exkluzív gazdasági módon gondolkodunk, alapja lehet más gyülekezet, vagy közösség, vagy árvaház, vagy öreg otthon fejlődésének, amelyet az egyház működtethet. Tehát nem mondhatunk le semmiről, mert az élet folytatásához szükségünk van olyan anyagi alapokra, amelyekért az eleink nagyon is megküzdöttek.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a mai műsorunkban Gudor Botondot, erdélyi református lelkészt hallották, aki most Gyulafehérváron szolgál, és korábban pedig Magyar Igenben volt lelkész, főleg ezekről az időkről mesélt mai műsorunkban.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.